13. A király, szemtelenül tekintett a spanyol világ mindenségre, arcizma sem rezzent, ha háborúk, kataklizmák szakadnak rá az emberiségre. Így elnökölt az új Fülöp, az első koronatanácson, mely tróna lépését követte. Hangja halk volt, pontosan artikulált. A szőke, bodorított üstökű király. Kicsit csüngött az alsó ajka, mint a Habsburgoknak, hisz unokatestvérei a bécsi főhercegségek. Körülötte vérbő, izgatott fekete spanyolok támadtak egymásra az argumentumokkal. Csörrentek nehéz aranyláncaik, kikapták övükből a kamarási kulcsot, hadonáztak. Nem is oligarchák módjára. Most dől el, mi történik Németalföldön? Mi lesz, ha lejár a 12 éves fegyvernyugvás? Mi lesz, ha Perúból vissza kell hívni az alkirályt? Mert már a jeromos rendi atyák is megsokalották korrupcióját, és egekig ér a bányába hurcolt indiánok jajszava. Mi lesz, a kínai császár nem engedi be a Fülöp-szigeti kufárokat? Mi lesz, a Bethlen Gábor, Erdély fejedelme valóban szövetséget köt a törökkel? Mi lesz, ha meghal a pápa, spanyol gyűlölő szentatyát választanak az olasz kardinálosok? Mi lesz, ha La Calderónának gyermeke születik, s fiú lesz? Elismeri a magának a bastardot a király? Mi lesz, ha a testes ifjú Olivares lesz az Alcázarban az egyetlen mindenható? A király feláll a hatalmas kerek asztaltól, az urak jó része ott állt bölcsője előtt, amikor a gyenge király és a gráci főhercegasszony előtt meghintette az érsek a kereszt vízzel. És most negyedik Fülöp ott áll, a maga megközelíthetetlen fiatalságában. Fiatalabb mindnyájuknál, s ő az egyetlen, aki a spanyol lélek számára kifürkészhetetlen idegen. A grandok előjoga, hogy süvegeiket a felség jelenetében is hordhatják. Előhúzhatják a recsenő lábú udvari széket, s helyet foglalhatnak a felség jelenlétében. Ám aki nem tagja e majdnem misztikus hajlamú 24 tagú magántestületnek, vedetlen főves állva végez minden király körül szertartást. A grandok, mint akik beleszülettek a leghatalmasabb földi felmagasztaltatásba, kiki módja szerint elterpeszkednek a karosszékekben, a tollak remegnek a hatalmas süvegeken, egymáson tesznek túl malomkerék kalapok parádéjával, és unottan böngészik a felség kézjegyével ékeskedő papírlapokat. Fülöp kinéz az Alcázar ablakán. A szél remegteti a fákat. Madridban gyakran kavarnak szelet a hegyekről leszaladó légáramlatok. A hangja most nagyon csendes, nem is mindenki hallja meg. Olivares gróf, miért nem teszi fel kalapját? A világ minden csodája egy mondatban. A felség nem is néz fekete ruhás testes minisztere felé. Egy pillanatnyi csend. A távolabb ülők, akik nem kísérték figyelemmel az ülés berekesztése után szavát, a néma döbbenetül egyszerre megérzik, hogy negyedik Fülöp birodalmában ettől pillanattól kezdve Don Gaspar de Guzmán, Olivares grófja megindul a szédítő magasságú vezető lépcsőn. Miért nem teszi fel kalapját? Mondja halk hang. S a mondatot nem követi semmiféle királyi deklaráció. Mindnyáján spanyolok, a burgund szertartásrend ösztönös gyermekei. Olivares körülnéz, látja, nem tévedett, minden szem felé fordul, mindenki azt várja, mit tesz az egekbe magasztalt, akit a felség Spanyolország grandjainak sorába emelt. Az illem úgy kívánta, hogy ne teljesítse azonnal a legfőbb parancsot. Hajodón főtt, ment oda a királyhoz, fél téldre ereszkedett, majd mind a két térdre rogyva csókolta meg Fülöp vértelen kezét, és utána királyi térdelt nagybátyja, az öreg Guzmán tengernagy is, aki még Hispánia távoli aranykorában itt maradt, ódon bútornak számított. A Guzmán nemzetség krónikájában aranylappal írják a mai napot. És Fülöp maga mutat rá a székre, mely üresen áll. Ez a mozdulat betetőzése a kegynek. Az ülésnek vége, felsorakoznak a testőrök, a király halványan fenkölten bólint. Csak Olivares tudja, hogy a kerti pavilonban már várja a felséget, La Calderona szép kis baszk cselédje, aki épp megtetszett az úrnőjét látogató Fülöpnek. Riója a költő is felvillani látta Hispánia egén saját csillagát. Amikor eljött Olivares döntő órája, Riója visszavonult szállására, és napokon át lest a világ forgását, várta, mikor üzen érte az egykori barát. A szonett olasz műforma nem kedvelik túlságosan spanyolok, kissé keresetnek, mesterkéltnek találják ám annak, akit ilyen 14 soros költeménnyel megtisztelnek. Tudnia kell, hogy erre válaszolni élik. 3 napja küldte el Riója szonettjét az új miniszternek, és még nem tudja, hogyan fogadta. Mit felel a régi barátság célzására, mely valamennyire mégiscsak kötelez? Reggeltől estig palota küldöncöt várt az Alcázar felől. Enyhe csendes idő volt, Riója kint állt kiserkélyén, amikor lefüggönyözött gyaloghintó közeledett a bérház kapuja felé. Hogy ki ült benne, és kit keresett, nem láthatta, mert a legények a ház előterébe hozták be egy kényelmes járművet. Riója várt hosszú percekig, míg felhangzott a koppantó zaja. Este 7 óra felé lehetett, ilyenkor megmozdulust a Madrid, mely hosszú órákig szendereg. Olivárez mosolyogva lépett be a költőszobájába, melyben fiatalabb éveikben oly gyakori vendég volt. Az Alcázarban nincs pillanat nyugalom sem, és minden szó kiszivárog. Titkárok nélkül nem dolgozhatok. Nálad, barátom, ha az ideák világába merülhetek, mentem megfiatalodom. Hogyan lehet szólítani az államminisztert, aki szalamankai klerikus korában egyszerű te volt, és hogy egyszerre mindennél fényesebb csillag Hispánia egén? Kegyelmességed! Mondja, s kendővel megtörli az egyetlen épszék ülését, és Olivár ezt nem mondja neki, hagyd el, legyen úgy, mint régen. Karját széttálja, in medias res kezdi, ahogy a gyaloghintóban a jármű lomha ritmusát követve hullámzott a gondolatai. Mindent persze, nem lehet egyszerre, Francisco, de ki szeretném seprűzni a bagoly várul a piszkot, az öregeket és az árnyékokat. Hó, vénasszonyok, akik megtelepednek az anyakirányú szoknyán körül. Látod-e? Nincs egyetlen valamire való udvari ember, aki a múzsákat tiszteli. Hát ezért jött ide, kegyelmességed, még felemelőbb a pillanat. De mit érthetek én ahhoz a világhoz, mely csak kiválasztottak előtt nyílik meg? Hozzám jössz. Tudnom kell mindenről, ami Hispániában kikerül a nyomdaprés alul, amit írnak a franciák, elmondod nekem. Szólsz majd a költőkkel, hogyan, mikor, s kit magasztaljanak, milyen verseket ragasznak ki a főutcákon. Megfigyel az udvari zenészeket, sajnos nekem csak orgonaszóra áll rá a fülem, s ami talán még a legfontosabb, mi maradandóbb egy király, egy ország, s a szegény tanácsadó dicsőségének megörökítésében? Mint márvány és kő, s talán, Francisco, márványnál is hatalmasabb a gyenge vászon, a művész keze helyezi rá a festékeket. Akit egyszer Tizián keze örökített meg, az, míg él a kép, halhatatlan marad. Ki emlékeznék Pál pápára, ha nem maradt volna utána palota Rómában, s nem örökítette volna meg képeke minden idők legnagyobb mestere, de Tizián nem támaszhatom fel többé. Spanyolország erszénye, mint mindig túl üres ahhoz, hogy külországokból hívjunk mestereket. Rubens, a miénk, de ő keveset fest most, sokat foglalkozik politikával. Attól félek, amit lát, elmondja az angol követnek. Mióta a görög meghalt, spanyol festő nagyuram csak Szevillában akad. De lám, kire gondolhatnánk? Az öreg Herrera a jezsuiták sovány levesét eszi. Ott él a kolostorban, ahová bekerült, amikor menedéket kért a pribékek elől. Pacheco jobb írónak. De a fiú? A vő? Don Gaspar, az a szevillai fiú, nagyszerű. Mi is a neve? Magára legényre jól emlékszem, a képre is modora is volt, alakja és takarós úgy tudom, származása körül nincsen baj, a festőknél nem vizsgáljuk olyan tüzetesen a hidalgiát. Apja Silva, a licenciátus, anya Velázquez. A fiú Don Diego-nak hívják, anyja nevét szokta viselni. Szevillában jól cseng a név, a fiút ismeri már mindenki. Közben Don Gaspar, teltek az évek, mióta elvette Pacheco lányát. Már gyereke is született. Nehogy sebesen, Francisco. Az a fiú otthon csak csavargókat, pofázó parasztokat festett. Egy műteremképet láttam tőle, és egy elkezdett portrét. Az Alcázar nem andalúziai kocsma, barátom. Tud-e majd teremteni ez a piktor olyan légkört, mert megújuló Alcázar aranyködét jelképezi? Tegyen a fiú próbát. Talán nem mindjárt. Előbb ismerkedjék a palotával, nézze meg az ott kiáltott képeket, lásson Tizianót, Tintorettót, hisz anyja kép a palotában. Minden követ ezzel kedveskedett a két elhunyt királynak, lásson! S ha leteszi a próbát, Spanyolországnak spanyol festője lehet. Beszélhetsz vele, kézben tarthatod. Úgy, s azt festi, amit kegyelmességed elrendel. Velázquez, üzenhetek neki? ki kell kérnem a felség véleményét is. A művészetről van szó, mindenben tisztelne mindig Don Felipe ízlését. S ha ebben meglelem kedvét, mindaz barátom, ami én politicis zajlik, könnyebben megy, de ez csak kettőnk dolga. Üzenni. Nem kora egy ilyen ifjú ember szolgált reményvel kecsegtetni. S ha fajankó lesz, rosszul fejlődött, vagy egyszerűen nem nyeri meg a felség tetszését, a Don Felipe nem mond semmit, s nem is néz rá a képére, vagy észre sem veszi. Mit kockázat kegyelmességet, néhány dukátot, amiben az út kerül, s a beválik, ahogyan mondtuk, egy csillag a spanyol horizonton. Írhatok, s ha igen, mit ígéreltek? Az út 500 dukát. Mire gondolsz? Elkényeztetni egy ilyen fiút? Jobb nemesek, leendő alkormányzók kapnak ilyen lehetőséget. A kincstáros is megmondhatja, mi a tagsa, az majd kiutalja neki. Nem bánom, hívd el! Egy miniszternek nem szabad visszariadnia az experimentumoktól. Kevin Hiller, a császár madridi követe, e bőségesen nevelező, szkeptikus osztrák úr végig hallgatta zsoldjában álló kisembereket, palotaőröket, gondnokokat, írnokokat, titkárt, amikor beszámolt az új király 4. Fülöp első hónapjairól. A felség reggel 7 órára tűzte ki az audenciák idejét. Az áltatosok megbotránkoztak ezen, mert megrövidítette az imádságra az elmélkedésre szánt hagyományos időt. Magam akarom olvasni a jelentéseket. Nem tűrt, hogy miniszterei, miként apja idejében, csak ad úzum delfini kívánatokkal traktálják. Látni kívánja, mi az, amit jelentenek a tengeren túli alkirályok, miben állapodtak meg a tanácsok, mit panaszolnak fel kolostorok és városlakók. Jelentett a király, mindenkit fogad, aki szín elé kireckedik. Mindenki egyformán spanyol az ő számára. Az ifjú Fülöpöt Lerma távol tartotta az udvari ügyektől, viszont mindent megkönnyített, ami kalandot, asszonyokat, vadászatot, lovas bravúrokat jelentett. Mulató princ nem néz az akták mögé. Kevin Hiller még egyszer végigolvasta a levelét, mielőtt összehajtaná saját kezével, s rányomná titkos a pecsétjét. Valóban csodálatos, hogy az a felség, aki túl hosszú ideig kezeltek gyermekként, s akit asszonyok közt neveltek fel, magányosan, gyermeki mulatozások között, most ernyedetlen szorgalommal üldögél a hivatalokban, s a válaszokat és döntéseket könnyen rögtönözve, s mégis helyesen adja meg. A felség, akit asszonyok között neveltek, délutána már szinte halott fáradtan ül, áttetsző fehér arcával, szőke szépségében, vizslák, agarak, törpék, udvari bolondok között. S a másik palota szárnyon, másik udvar. A francia asszony, Isabel, hallgatja hazai költőinek szonettjeit. A két udvar közt futárok szaladnak, kamarások bókolva, egymást gyűlölve, s kerülve teszik meg fél tucat annyiszor az utat. Mintha a követ járások rengetegéből emelkednék ki a magas, nyulánk, fekete ruhás király. Úgy megy át feleségéhez, mint a processzióra indulna. Spanyolországban a debitum conjugale valóságos államaktus.